30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Utazási magazinunkat hallhatják, Német Andrea vagyok. Az új évben is szeretettel köszöntöm Önöket, és itt van kedves, megszokott vendégem Gáspár Ida.
Szeretettel köszöntök én is minden kedves hallgatót, és boldog új évet kívánok mindenkinek szeretettel.
Mai műsorunknak én azt gondolom, hogy aktuális, mivel még tél van, bár ugyan most itt hó nálunk nincsen, a síelésről fogunk beszélni, mert ugyan Ida sokfelé járt már a világban, de az utazások azok nem csak arról szólnak mindig, hogy egy-egy városnézés, nem csak a napsütésről és a trópusokról szól, hanem télen is lehet utazni. Jártál egyébként olyan helyeken, vagy egyáltalán, hogy tudsz-e síelni?
Örülök, Andikám, hogy ezt mondod, hogy télen is lehet nyaralni, nem csak a trópusokon, hanem a havas hegyeken is. Általában régebben, ma már nem annyira jellemző, a magyar embernek az volt a szokás, a nyaralás nyár. Mondjuk erre úgy azért rá is szoktatták a munkahelyek, és ugye rászorították az embereket meg, hogy nem lehetett menni, főleg havas nyugati országokba. De ahogy kezdtek a határok megnyílni, akkor azért egyre többen, akik szeretik a havat, elkezdtek járni, síelni, így mi is, a mi családunk is, és hát örömmel mondhatom, hogy egy olyan 35 éve, hogy a gyerekekkel, 40 éve, hogy járok síelni, a európai országokba síeltem eddig csak, hát szinte kivétel nélkül minden országban. Volt olyan évem, amikor egy évben kétszer, sőt egyszer sikerült háromszor is elmennem síelni egy évbe. Nagyon-nagyon szeretem. Nem is elsősorban maga a tevékenység, a sízés, hanem a síelés közbeni látvány, a természet, a hófötte hegyek, tehát ez, ami engem rettenetesen vonz, nem maga a mozgás vagy a sport, bár nagyon boldogan nyugtáztam, hogy a 2014-es évben is még azért tudtam síelni.
40 év azért az hosszú idő, és visszaemlékszel arra, hogy melyek ezek a helyek, ahol jártál?
Hogyne, kivétel nélkül szinte mindegyikre emlékszem. Először ugye a szocialista országokba lehetett menni, ez alatt Csehországot, Csehszlovákiát és Lengyelországot értem. Az első utunk a gyerekünkkel, két gyerekünkkel Lengyelországba vezetett. Majd, ahogy megnyíltak a határok, akkor elkezdtünk nyugat fele menni, és hát végigjártuk Európának szinte az összes sípályáját. Elmondhatom, hogy rengeteget változott maga a sí terep, a kiszolgáló egységek, a szociális háttér. Nagyon sokat régen, 35-40 évvel ezelőtt örült az ember, ha egy 300-500, esetleg 700 méteres pálya volt, most pálya rendszerek vannak már, ami azt jelenti, hogy több 100 kilométert lehetne, ha bírná az ember, mert egyik pályáról, ami több-több sípályából áll, át lehet csúszni egy másik pályára, ott megint egy 100 kilométeres több pályát számoló rendszer van. Olyan felvonók és ülések vannak, hogyha ráül az ember, akkor melegedik alatta. Zárt kabinok vannak, üvegkabinok, amik ilyen plasztik kabinok, amikből a csodálatos kilátást lehet élvezni. Elmondhatatlan gyönyörűek a havas hegyek, a havas sziklák. Ha kristálytiszta idő van, akkor hihetetlen messzire lehet a tetőkről látni. Az országok közül nekem a legkedvesebb Ausztria, hiszen anyai nagymamám osztrák volt, és hát a szívemhez talán az áll legközelebb. Meg kell, hogy mondjam, hogy nekem legjobban tetsző pályák Franciaországban vannak, mert nagyon hosszú pályáik vannak, akár nagyon erős, nehézségi fokúak, fekete pályák, piros pályák, vagy ezek a nagyon szép, hosszú, kék pályák, amik egy haladó, középhaladó síelőnek, mint én, nagyon alkalmasak. Levergődök fekete pályán is, meg piros pályán is, de miután én nézelődni szeretek, és nem villám gyorsan leszáguldozni és húzni a strigulákat, hogy hányszor száguldoztam le ezen vagy azon a piros vagy fekete pályán, nekem ezek a hosszú lankás kék pályák tetszenek nagyon, mert csodákat lehet látni. A legkezdetben mindig azt hittem, hogy január-február a legjobb időpont, mert biztos akkor van a legtöbb hó, és aztán idővel rájöttem, hogy a március nekem a legjobb síelési idő, mert ha magasabbra megy az ember 2000 méter fölé, akkor 2500 méter fölé, akkor ott még hóbiztosak a pályák, de ha lemegy az ember az 500-1000 méteres falvakba, ott meg már nyílnak a hóvirágok, a tavaszi héricsek, kezdik a palántákat már kiültetni, az árvácska palántákat a gyönyörű alpesi falvak ablakaiba, úgyhogy én az utóbbi időben már mindig márciusban mentem síelni.
Látom azért, hogy hű vagy önmagadhoz, ugyanúgy tudsz beszélni a téli tájról. Az ember azt hinné, hogy nem is a síelésről beszélünk, mert most is úgy mesélsz, mint akár amikor a trópusokon jártál. Milyen kedves emlékek kötnek ezekhez az utakhoz? Folytatni fogjuk egy kis zene után.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Köszöntöm újra kedves hallgatóinkat, utazási magazinunkat hallhatják. Magás Párida téli nyaralásairól mesél, amikor síelni járt. Első emlékek mikor voltak?
Ó, hát nagyon-nagyon régen, 79-80-ban.
Amíg megboldogult szocialista.
Igen, korból. Igen, és Lengyelországba lehetett menni, ugye másfele, még nyugat fele akkor nem nagyon lehetett menni. Ekkor volt a gyerekeim középiskolások, és szerettük volna elvinni őket, hogy megtanítassuk őket síelni, és Zakopanéba mentünk. Mikor megérkeztünk Zakopanéba, döbbented, tapasztaltuk, hogy 1 milliméter havat sehol sem erre nem lehet látni. Előre lefoglaltuk a házacskát, ahol laktunk, egy nagyon kedves néni várt bennünket, és megláttam a házat. Ez egy tipikus régi, nagyon-nagyon régi rönkfaház volt. Na most én életemben akkor láttam először ilyen házat, meghűlt bennem a vér, hogy úristen, itt fogunk megfagyni. Hát itt ezek a fa hosszú, nagy rönkök egymásra vannak rakva, itt a réseken jön be az éjszakai mínusz, úgyhogy mikor bementünk, megmutogatta a házinéni a lakást, szobánkat, akkor mondtam neki, hogy nagyon fűtsön, mert hú, hát mi aztán gyerekekkel, és igaz, hogy 10 éves gyerekek voltak, tehát mi itt meg fogunk fagyni. Na hát a néni be is fűtött, olyan jó 40 fokot csinált, meg még hatalmas, óriási toldunnákat adott, úgyhogy egész éjjel a dunnák tetején aludtunk, és hát ott ismerkedtem a rönkháznak a szerkezetével, hogy ki van ám az a kettő között jócskán bélelve, meg tömködve, hogy ott aztán nem jött be semmi hideg az égvilágon.
Hát annál is inkább, mert hogy régen ott szinte mindenki olyan baj.
Igen, igen, csak én ott láttam életemben először, én addig ilyen hegyes téli vidéken soha, itt Kiskunhalason a homokon, tehát ilyen, hogy rönkfaház, nem is tudtam, hogy létezik. Persze, hogy ma akkor is kíváncsi voltam, utána néztem ezeknek a dolgoknak, ráadásul a néprajz, népművészet mindig is nagyon érdekelt, népi építészet, úgyhogy ma már tudom, hogy az egyik legjobb építkezés. A másik élmény Lengyelországhoz, hogy azt mondták ott az ismerősök, hogy ők tudnak egy havassi területet, csak nagyon magasan fönt van, nagyon sokat kell gyalogolni, természetesen mi vállalkoztunk rá, hát ha már azért jöttünk, akkor menjünk föl. Hát a lényeg az, hogy egy hegygerincen kellett átkelni, de szó szerint értsd, hogy jobbra-balra 85 fokos szögbe lejtett az a szikla gerinc, amin át kellett menni, egy ilyen 150-200 méter hosszú, és egy lábnyomnyi hely volt, és akár merre nézett volna az ember, hát csak a lecsúszás. Úgyhogy ez megmaradt bennem. Tehát ott úgy négy kézláb átaraszoltunk, én elől, férjem, gyerekek, apja mögöttük, de szerencsésen átmentünk, úgyhogy ez maradt meg bennünk. Jaj, hát itt mondanám el, hogy természetesen mire megtettük ezt a kis túrácskát, már sötétedés előtt voltunk jóval, fiatal, úgyhogy vissza kellett menni a szállásra, és hát síelés.
És nem síeltetett?
Nem, mert már muszáj volt visszafordulni, mert tök sötétben meg hát haza se találtunk volna. Utána aztán még egyszer nem is próbálkoztunk vele, mert hát halálfélelmem volt.
Megnéztétek, hogy ez lett volna az igen, a hely, ahol meg lehetett volna
tanulni, tanítatni a gyerekeket síelni. A harmadik élményem pedig, hogy édesanyám is és én is nagyon szerettünk volna sarkirókaprémet venni, és tudtuk, hogy Lengyelországban erre nagyon nagy lehetőség van, főleg ilyen hegyi területeken. És a házi néném mondta, hogy semmi probléma, ő be fogja szerezni, és 14 egész rókabőrt hozott, de hát mit mondjak, ilyen másfél méter kidolgozva, kikészítve, és hát az is egy óriási élmény volt.
És Lengyelország után?
Hát ilyen. Egy másik ilyen nagyon régi és szintén nagyon-nagyon aranyos kedves emlék, amikor már az első unokámmal mentem el síelni, méghozzá Olaszországba, Szappadába. 7-8 éves lehetett ekkora Lilla, addig még ő nem volt síterepen, és én szerettem volna, hogy én tanítassam meg az első unokámat síelni, úgyhogy egy alpesi síoktatóhoz irattam be. A nagymama természetesen már, mint én, a pálya szélén izgult, és időnként ugye bebeszólt. Lilla már akkor tanult németül, az oktató is német nyelven beszélt vele, és én meg bebe kiabáltam, hogy így csináld, úgy csináld, ezt csináld, azt csináld, és akkor egyszer oda síelt hozzám az edző, vagy az oktató fiatalember, és azt mondta, hogy nagymama kedves, ott, azon a harmadik hegyen, ott tessék szíves lenni síelni, és 11 órára tessék visszajönni. Hát tényleg betartottam, és 3 nap múlva döbbenten láttam, hogy elvette a síbotokat a hallgatóitól, felnőttek között tanult a Lilla, és leszúrta így szlalomba, cikcakba a botokat, és azt kellett nekik megkerülni, Lilla volt a sorba az utolsó, és bizony kipotyogott a könnyen, mikor láttam, hogy az unokám szlalomba jön le egy 5-6. Napon.
És úgy, hogy a te utasításaid
nélkül
is sikerült
pont
neki.
Pont azért.
És nagyon fontos, hogy itt legalább volt hó. És nem úgy, mint
hát rengeteg hó volt, és őrült nagy baj az volt, hogy -10 fok hideg volt, fújt a szél is, úgyhogy szó szerint a könnyünk az arcunkra fagyott, és azt mondtam, ha ez a kislány itt megtanul síelni, és ezek után még el fog jönni valamikor is síelni, akkor ez az életében mindig síelni fog, vagy azt mondja, hogy a büdös életben soha, hát éppen most 15 január végén készül újból síelni a Lilla, úgyhogy azóta is nagyon-nagyon szereti
akkor
ezt
tetszett
a
neki az
sportot.
Az
igen, igen.
Elmegyünk egy kis szünetre, hallgassanak addig zenét, és aztán várjuk vissza önöket.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Folytatjuk utazási magazinunkat, amelyben Gáspár Ida mesél téli síeléssel kapcsolatos élményeiről. Az előző blokkunkban Lilla unokájával eltöltött olaszországi élményéről mesélt, és ezen kívül mivel töltöttétek még ott az időt?
Ó, hát Lilla egy nagyon stram kis gyerek volt gyereknek is, úgyhogy ragyogóan bírta végig a buszos utat is, és az állóképességére, meg a sportszeretetére jellemző volt, hogy egész nap, ugye délelőtt órán volt, és akkor az edző elmondta nekem, hogy délután mit gyakoroljunk, azt becsülettel 4 óráig, akkor szokott általában már sötétedni a pályák, akkor zárnak be a felvonó, azt 4 óráig gyakoroltuk, és mentünk haza, és zenét hallott, és arra kellett menni, és hát uram, mit látunk, hát egy zenés kivilágított korcsolya pályát, hát mami nekünk oda be kell benni, jó van, hát gyere, bemegyünk. Azonnal béreltem neki korcsolya cipőt, korcsolyát, már ment is a pályára, és mondja a kölcsönzős, 6-7 férfi volt bent az üzletbe, beszélgettek, melegedtek, iszogattak, és mondja a kölcsönzős férfi, hogy hát az anyukának is adunk korcsolyát. Mondom, én nem az anyuka vagyok, én a nagymama vagyok. Nagymama? Hát akkor ingyen adjuk a korcsolyát. Addig erősködött, tényleg ingyen odaadta a 39-es korcsolyát, cipőt, mindent, és hát föl szereltem, befűztem a pálya szélén a korcsolyát, és ahogy visszanéztem, ugye kapaszkodtam a kerítésnél, hogy a cipőt a lábomra fölhúzzam, és ahogy visszanéztem, láttam, hogy a 6-7 férfi képe rá van az ablak üvegre merevedve, és úgy lesik, hogy na, a nagymama mit fog alakítani.
De ahogy én ismerlek, azért gondolom, hogy megoldottad ezt a helyzetet.
Hát igen, és mikor hát befejeztem a Lillával a korcsolyázást, visszamentem, és mondtam, hát el voltak ájulva, hogy hú, hát én tudok korcsolyázni, mondom, pedig 30 éve nem volt a lábomon korcsolya. Úgyhogy nagyon-nagyon jól telt. Általában az unokákkal minden nyaralás nagyon jól telt.
És milyen országokban, mert elkezdted az elején sorolni,
igen,
hogy
igen,
hát, Olaszország is, mint Franciaországot is említetted.
Igen, igen, Franciaországban többször voltam, mert azt hiszem az elején is említettem, hogy nagyon jó havas pályái vannak, hóbiztos pályái vannak. Egyetlen hátránya van a franciaországi síelésnek, hogy nagyon messze van. Tehát ha az ember busszal megy, már pedig többnyire azért az ember oda inkább busszal megy, 23-24 órás út. Ez nagyon nagy hátránya a francia pályáknak. Meg talán én nem szeretem annyira a franciákat. Nem tudom, sose voltam odáig a francia emberekért, és hát itt a síelésnél is történt egy olyan eset, ami meghatározó, és tényleg azt mondtam, hogy nem biztos, hogy a franciákhoz beteszem a lábomat. Általában az a szokás, hogyha az ember 9:30-kor kimegy a pályára, 9-kor nyitnak a sífelvonók, síliftek, akkor úgy fél egy óráig síjel. Egy óra körül szoktunk lemenni a különböző, hát magyarul nevezzük ezeket ilyen kis kocsma, étterem, ahol enni is, inni is lehet, melegedni is lehet, forralbort lehet inni. És itt is megbeszéltük, akivel voltam, kedves ismerős hölgyel kettesbe síelni, hogy egy órakor ott találkozunk, mert nem együtt síeltünk. Ennek két oka van, én szeretek egyedül síelni, természetesen mindig kijelölt pályán, tehát az ott nem azt jelenti, hogy egyedül vagyok, mert jönnek utánam, meg előttem, tehát ott nincs az ember egyedül, illetve nem kell, hogy más az én sítudásomhoz igazodjon. Itt is ez a fiatal kis hölgy sokkal gyorsabban, sokkal dinamikusabban, veszettebbül, vadabbul síelt, menjen, síeljen, egy órakor találkozunk. Lementünk ez a kis étteremhez, és azt láttuk, hogy hát ott egymás mellett több tulajdonban lévő ilyen kis étterem volt, kocsma. Természetesen kint a szabadban is vannak asztalok, székek, és a tűző napon ragyogóan lehet elüldögélni, és napozni, és nevetgélni, és beszélgetni. Szinte sokszor ezek a fénypontjai az egész napos síelésnek, és teljesen zsúfolt volt minden hely, viszont a hosszú éttermi láncsor végén volt egy étterem, amit totál üres volt. És hát én elfáradtam a délelőtti síelésbe, és mondtam, hogy menjünk oda, és ott a legszélső, aztán a legszélső székére én leülök. Utitársnőm le se ült mellettem, és mind a kettőnknél volt egy-egy szendvics, és én ott ülve elkezdtem enni. Hát én szerintem ez mennyi, 10 évvel ezelőtt lehetett, tehát már akkor is úgy azért 60 fölött voltam. Ezt csak azért mondom el, hogy a későbbiekben, amit mondok, azért nem mindegy, hogy most egy 20 évessel történik ez, vagy egy 60 fölöttin, és kijött egy középkorú férfi, borzalmas hangon elkezdett ordítani, üvöltözni velem, kézzel, lábbal hadonászott, láttam, hogy azt magyarázza és mutogatja, hogy itt nem lehet szendvicset enni, vagy bentről rendelek valamit, vagy húzzak innen, tűzzek innen, de nagyon gyorsan tovább. És tényleg már az utolsó falat volt a kezembe, és mondom neki, hogy moment, mindjárt elmegyek, és erre kirúgta alollam a széket.
Hát valóban,
úgyhogy
nem túl.
És én a földön kötöttem ki, a mellettem lévő étterembe ugrott föl 5-6 fiatal férfi, fiatal ember, ők segítettek föl a földről, és hát látták, hogy nagyon meg vagyok lepődve. Nem lett, hát semmi bajom nem lett, de ez egy olyan döbbenetes pasas berohant, dühébe, nem szégyenébe, dühébe, aztán az volt az egészben a szép, hogy ezek a fiatal emberek mindenféle nyelven magyarázták nekem, hogy de nem ilyenek a franciák, és nyugodjak meg, és ugye nem haragszom, és hát azért ez egy olyan randa negatív élményként maradt meg bennem, de a franciáknak a böcsületére mondjam el, hogy a croissantjuk az viszont kitűnő.
De azért bízunk benne, hogy nem jellemző ez minden franciára. Jövünk még vissza, és várjuk vissza önöket.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Folytatjuk utazási magazinunkat, és köszöntöm újra a kedves hallgatókat, és Gáspár Ida meséli síeléssel eltöltött utazási élményeit. Beszéltünk már itt Lengyelországról, Csehország, Franciaország, amit meséltél, hogy kicsit nyomasztó élmény maradt a franciákról. Melyik a következő ország, amiről szeretnél mesélni?
Hát Ausztriáról mindenféleképp, hiszen a legkedvesebb országom, és itt mondanám el, hogy azt a csodálatos élményt, mikor az ember ül az egy székes felvonón, tehát egyedül ül, és síri csöndbe húzza föl a drótkötél pályán, és nem lehet csak a drótkötélnek a surrogását hallani, és néha, mikor megroppan egy-egy fenyőág a hó alatt, és lezuhan egy nagy kupac hó, lenéz az ember, és akkor ott lát egy őzikét a hóba, úgy hasig áldigálni. Kicsit később a síri csöndbe hall egy madarat énekelni, egy tisztásra, ha kijut az ember faírtásos területre, még mindig fönt a 35-40 méter magas fák fölött megy ugye vele ez a fölvonó, akkor ellát nagyon messze, és akár a 3000 méteres csúcsokat is, a távolba havas csúcsokat látja az ember. Tehát ezek gyönyörű szép emlékek, ezeket nem lehet elég szépen leírni. A másik pedig, hogy este azért mi mindig a környező városkákba, falvakba elmentünk, szétnéztünk, és nem egy olyan hely volt Ausztriába, hogy visszamentünk nyáron. Említeném Hallstattot, a világörökség része várost, vagy Innsbruckot, ahol szintén síelni voltunk, de nyáron is visszamentünk. A legtöbbet talán Ausztriába voltam. Tehát szinte Ausztriának minden területét bejártuk. A másik nagyon kedves emlékem Olaszország. Az olaszokról azt mondanám, hogy meg az olaszországi útjaimról, hogy van egy ilyen mondás, hogy a legvidámabb barak. Hát az olaszok azok a leglezserebb, nagyon-nagyon nyugis, vidám emberek. Egy rendkívül aranyos, kedves emlékem van, sokszor még, ha visszagondolok rá, a könnyem is kipotyog. Jöttem lefele egy pályáról, és a pálya széle mellett ment közvetlenül a sífelvonó, és hogy nehogy a síelők a sífelvonókon, akik ugye ott mennek fölfele keresztül síeljenek, és ebből baleset következzen be, egy ilyen egy méter magas, piros színű nejlon, vastag nejlon hálóval van leválasztva a pálya, meg a sífelvonó. És a havat, amit a sífelvonó bejáratánál összekotortak, hát ott azért leesik egy ilyen 50-70 centi hó, egy ilyen jó egy méter magas hókupacba a nejlon kerítésen innen összerakták egy nagy kupacba, és ezt megkerülve lehetett besielni a sífelvonóhoz, az egyszemélyes fölvonóhoz. Ott mindig ül egy személy, aki felügyeli az egész felvonón a történéseket, és ha szükséges, akár segít azonnal is. Segít, vagy megállítja a felvonót. És nagyon-nagyon szép napsütés volt, ott úgy a szemüvege alatt úgy szundikált, persze úgy félszemmel figyelte a pályát. Én nagy rösssel jöttem lefele, meg akartam kerülni a hódombot, és rögtön besíelni a következő székhez. Igen ám, de szűkre vettem a kanyart, és a lécemnek a két orra beleállt a hóbuckába, de akkora lendülettel jöttem, hogy kioldott a bakancsom, és mint a labda így szépen fölemelkedtem a hóbuckán, átröpültem bele a piros nejlon kerítésbe, kitéptem a két szélső karót, amire ki volt tűzve, és így becsomagolva a nejlonba meg a két karóba, ugye a fiatal embernek a lába elé egy ilyen gombócba lehuppantam.
Ettől gondolom, hogy azért felébredt a szúnyogállásra.
Fiatal ember föltolta a napszemüvegét a homlokára, egy félszeme sárkából rám pillantott, meg sem mozdult, és csak annyit mondott hangosan, hogy gól. Hát körülbelül 80-an, 100-an álltak sorba, hát hatalmas. Addig, amíg én nem kezdtem el nevetni, nem volt nevetés, de amikor én elkezdtem ezen irgalmatlanul nevetni, kicsattant a 100 emberből a nevetés, úgyhogy hát életem egyik legaranyosabb és legkedvesebb emléke Olaszországgal kapcsolatban talán ez volt.
És hallhatják, kedves hallgatóink, hogy ilyen módon is lehet síelni, mint ahogyan Ida tette, úgy mindenen keresztül. Nagyon szépen köszönöm neked, Ida, hogy a mai napon is itt voltál velünk, és hogy ez azért azt gondolom, hogy nem egy szerény teljesítmény.
Tavaly voltam márciusban utoljára a Zillertáli Alpokba, 3500 méter magasságú hegyekbe, és akkor azt mondtam, hogy a síelést ott gondoltam befejezni az egyik legszebb osztrák völgybe, illetve hát fönt a Hintertux gletszeren. Nem mondom, hogy nem megyek el, de nem biztos, hogy már síelés. Nyáron még
nyáron
elmegyek.
Nyáron és a kirándulásokat inkább sítalpak nélkül igen, szeretnéd folytatni.
Igen.
Kívánunk ehhez neked nagyon sok erőt és egészséget. A hallgatóinktól pedig elköszönök, és azt kívánom, hogy legyen tartalmas napjuk, és azoknak, akik pedig szeretnek, és gyakran szoktak, vagy pedig még nem próbálták, utazzanak el és síeljenek. Hát, ha még más országba találnak esetleg havat, sőt valószínű. A riportert Németh Andreát hallották.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.